Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket, életünk áldását várjuk. Amen. Hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek az ember nyomorúságáról szóló résznek, bibliai tanításnak a közvetítői felénk.
Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mind divadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta. Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, elcsendesedve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, tudjuk azt, hogy csak akkor és úgy van értelme megállnunk te előtted, ha hiszünk a te irgalmasságodban, amelyet a te fiad az Úr Jézus Krisztus által gyakoroltál mindnyájunk felé. Köszönjük te neked azt, hogy noha a törvény fölfedi a mi bűnös voltunkat, a te fiadért mégis irgalommal és kegyelemmel fordultál és fordulsz hozzánk, és köszönjük, hogy kész a bocsánat te nálad minden megtérő bűnös gyermekednek. Így szeretnénk eléd jönni a te irgalmadat és kegyelmedet kérve, és egyedül abban reménykedve, nem pedig önmagunkban, a magunk cselekedeteiben, okosságában és jóságában. Kérünk adjat, hogy így tudjunk most megállni mindnyájan a te szent színed előtt, hogy a te áldó és felszabadító evangéliumod is megtalálhasson bennünket. Mennyi édesatyán, különösen is kérünk most téged, hogy áld meg azokat, akik gyásszal és szomorúsággal vannak itt közöttünk, mert veszteség érte őket. Úrunk, te azt mondtad, letörlöd szemünkről a könnyeket, megvigasztalsz és megerősítesz bennünket, ha hozzád folyamodunk vigasztalásért. Engedd, hogy ők is velünk együtt ezt megtegyék, és megtapasztaljuk azt, hogy igazat ígértél. Kérünk téged mindazokért, akiket megszomorítottál az elmúlt héten, akiknek dolgaik odavesztek a tűzben, emlékezzél meg őróluk is, hogy hozzád forduljanak segítségért, és ami segítséget általunk akarsz feléjük közvetíteni. Engedd, hogy arra felbuzduljon a mi szívünk, és átadjuk azt jó szívvel és testvéri szeretettel nekik. Különösen kérünk annak a testvérünknek a családjáért, itt maradt szeretteiért, aki a tűzvészben odaveszett, emlékezzél meg róluk, és ha lehetséges, kegyelmesen emeld őket e mostani szomorúságukban és veszteségükben. Kérünk téged azon keresztjén testvéreinkért, akiket a te nevedért üldöznek, kérünk azoknak itt maradt szeretteiért, akik között robbanás történt az elmúlt órákban. Könyörüljél meg, Urunk, és ha lehetséges, csillapítsad azokat az emberi indulatokat, amelyek a te néped és a te ügyed ellen fogalmazódnak meg ebben a világban. Kérünk téged beteg testvéreinkért, különösen egy gyülekezeti tagtestvérünkért kérünk, akit olyan mélyen próbálsz meg ezekben az időkben, emlékezzél meg róla, légy az ő gyógyítója és a lehetséges vedőt körül szabadításoddal. De kérünk téged a lepra betegekért szerte ezen a világon, akik ebben a súlyos betegségben szenvednek, mindazokért, akik közöttük szolgálnak, kérünk téged arra, hogy a te evangéliumod világossága ragyogjon föl előttük is, és ha e földön testi veszteségeket és betegséget kell is hordozzanak, mégis hadd tekintsenek előre hittel a te országodra, ahol mindannyian egyek és tökéletesek leszünk. Urunk, áldj meg bennünket ígéddel, és engedd, hogy a te tanításod, amelyet elkészítettél számunkra, ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig érhessen. Őrizzél meg most mindenkit, mindannyiunkat ezen az órán, hogy te reád nézhessünk, és tőled elégülhessen meg a mi szívünk, lelkünk és életünk. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk imádságunkat, a 377. dicséretünk első versét énekelve. A 377. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 4. fejezetéből, a 4. fejezet első 15 versét. János evangéliumának 4. fejezetében, az első 15 versben a következőket találjuk megírva. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeznek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Kedves testvérek, ami Urunk Jézus Krisztus missziói parancsa és akarata, hogy az földön az ő gyermekei tanítványokká tegyenek másokat, az a kiinduló pont, ami miatt ezeken a vasárnapokon különös képpen is figyelünk erre a történetre, hiszen amikor ezt a történetet elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy itt Jézus maga is végzi ezt a szolgálatot. Olyan helyen, ahol őt nem ismerik, ahol róla nem tudnak, Jézus tanítványokat szerez magának. Ez ennek a történetnek a végkicsengése. Jézus Krisztustól szeretnénk tanulni. Mert a legjobb tanító mester az életben, életünk dolgaira, meg halálunk dolgaira nézve is, maga Jézus Krisztus. Nyilván nem egy pontról pontra lekövetendő módszert akart itt Jézus bemutatni, hanem egy olyan példát adott elénk, amely által segítségünkre siet, és segítségünkre van. Ahhoz, hogy értsük ezt a példát, és ennek bizonyos elemeit tudjuk használni a magunk életében is, miközben itt 2018-ban igyekszünk másokat Jézus Krisztus tanítványává tenni. Szóval ennek érdekében a múlt héten szóltunk azokról a körülményekről, és magáról arról a helyszínről, ahol ez az esemény zajlott. Megértettük, hogy Samária az a hely, ahol Jézus nem szívesen látott az ő zsidó származása miatt, mégis ott zajlott le ez az esemény. Azt, hogy ő ott nem szívesen látott vendég, az asszony, akivel elkezdett beszélgetni, érzékeltette is vele, hiszen már itt a felolvasott szakaszban is hallhatták a testvérek, hogy ez az asszony hogy vett oda dolgokat Jézus szemére. Megértettük, hogy Samária itt van körülöttünk. Hiszen Samária az a hely volt, ahol a samáriaiak maguk gyártottak maguknak, önmaguknak Isten hitet. Nagy tévedésekben voltak, mind a mellett, hogy voltak igazság morzsák is abban, amit ők Istenről, meg a világról gondoltak. Megértettük, hogy mi is egy ilyen világban élünk, ahol az emberek ma is saját maguknak gyártanak hitet, olykor van abban a hitben igazságmorzsa, vannak olyan mozzanatok, olyan kijelentések, amelyek abból igazak, de valójában az egész úgy, ahogy van, hamis. Azt is megértettük, hogy ez a magunk csinálta Isten hit semmiben nem különbözik valójában az istentelenségtől. Tehát ezek között, az emberek között kell nekünk élnünk és szolgálnunk. Megértettük, hogy magunk is lehetünk ilyenek, ha Jézus Krisztus kijelentésétől elhajlunk. Ha nem arra építjük föl a mi hitünket, gondolkozásunkat, amit Jézus Krisztus számunkra kijelentett. Jézus azt mondja, elmenvén tehát. És ez azt jelenti, hogy nem kerülhetjük el a mai világnak, a mi világunknak a Samáriáját, hanem el kell mennünk, ahogyan Jézus is elment. Ki kell lépnünk abból a komfortzónából, amit a gyülekezet jelent, amit a hittestvérek közössége jelent, és bizony tanítvánnyá kell hívnunk, tanítanunk másokat. A fészek, ahol megszülettünk, az nem örök otthonunk, szányra kell kelni. De ígéretünk van arra, hogy akik az Úrban bíznak, magyarán akik hisznek Jézus Krisztusban, azok nem fognak leesni, hanem azok szárnyalni fognak, mint a sas keselyük. Nos, testvérek, megértettük ezt, talán felfogtuk, talán egy kicsit meg is riadtunk ettől a dologtól, hogy hogyan vigyük mi oda az evangéliumot, Jézus Krisztust, akiben hiszünk, idegen emberekhez, vagy olyan emberekhez, akik nem jól, vagy egyáltalán nem hisznek Jézus Krisztusban. Most azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan közelít Jézus ehhez az asszonyhoz, mi hozza őket beszélgető távolságba egymással. Tulajdonképpen egy rém egyszerű dolog az oka annak, hogy Jézus Samáriában ezzel a samáriai asszonnyal beszélgetésbe elegyedik. Ez a rém egyszerű dolog pedig úgy fogalmazható meg, hogy mind a kettejüknek közös szüksége van az életben. Szükségük van valamire, ez pedig nem más, mint a víz. Jön az asszony is vízér a kúthoz, Jézus is ott ül a kútnál, és szomjas, onnan tudjuk, hogy vizet kér az asszonytól. Tehát Jézus, legelőször is lássuk meg, mivel tökéletes ember is volt, elfáradhatott, megszomjazhatott és megéhezhetett. Nem szégyelte és nem is bagatelizálta ezt a dolgot. Soha nem mondta a tanítványainak azt, hogy nem kell enni. Azt sem mondta, hogy nem kell inni. Ő maga is együtt étkezett velük. Volt olyan, amikor ő maga mondta a tanítványoknak azt, hogy adjatok az éhes embereknek ti enni. Jézus tökéletes volt, ahhoz hozzá tartozott a testi szükséglet. Most is azért van ő ott egyedül, mert azt olvastuk, hogy ő a tanítványaival ment keresztül Samárián, de ott a város szélén, ahol megállt, elküldte a tanítványokat, hogy szerezzenek a városban eledelt. Azért szerezzenek eledelt, mert éhesek voltak. Szomjas volt Jézus is. Sokan kérdezik azt, hogy miként kezdjünk hozzá ahhoz, hogy másokat Jézushoz vezessünk. Mi legyen az első lépés az emberek felé? Ami most itt Jézus Krisztus és a teljesen idegen asszony között történik, az egy példa nekünk. És ez azt példázza, hogy a közös szükség az mindig egy nagy lehetőség arra, hogy mi az ember társainkkal elkezdjünk beszélgetni, hogy majd aztán eljukadjunk oda is, ahova ennek a történetnek is a végén eljutottak az események. Hogy tudnék, ez az asszony hívő lett, és még rajta kívül nagyon sokan ott abból a városból. Vannak szükségeink. Vannak olyan hívő nézetek, testvérek, amelyek az élet dolgait bagatelizálják, és azt mondják, hogy hát a hívő ne legyen olyan. A hívő ne menjen orvoshoz, a hívő ne költsön pénzt, a hívő ne menjen sehova, üljön otthon, vagy üljön a templomba, és legyen ez az ő élete. Mások azt mondják, hogy a hívő nem lehet beteg. Az nem jó, hogyha egy hívő beteg, ki kell nyomozni, mi ennek a bűn szívben levő oka, és a hívőnek egészségesnek kell lennie. Testvérek, Jézus szükséget látott, ugyanúgy, ahogy mi is szükséget látunk sokszor, és ez a helyzet elegendő volt ahhoz, hogy ő kapcsolatba kerüljön másokkal, akik őt nem ismerték. Gondolják csak végig a testvérek, hogy életünknek milyen szükségei vannak. Bemegyünk a munkahelyünkre, kapcsolatba kerülünk embertársainkkal, akik szintén bejönnek oda dolgozni. Aztán elmegyünk az iskolába, ha még oda járunk, és rögtön kapcsolatba kerülünk egy csomó olyan emberrel, akit szintén az a szükség hoz oda, a tankötelességnek a szüksége, hogy tanuljon. Aztán van, amikor vonatra szállunk, útra kelünk, és azonos érdekű emberekkel vagyunk összezárva. Ők is utaznak, mennek valahová, közös szükségünk van. De megtörténik ez kicsiben akkor, amikor lemegyünk a boltba, meg a közértbe. Ott is tudunk emberekkel találkozni, akik ugyanolyan szükségben vannak, mint mi, és ugyanazért mennek oda a boltba, amiért mi is oda megyünk. De azt gondolom, hogy a testvérek közül talán többen vannak, akik sokat szoktak orvosi rendelőbe ücsörögni, várván azt, hogy beszólítsák őket. Hát ez is egy közös szükség. Betegek vagyunk, használódik a szervezetünk, gyógyulásra vágyunk és szorulunk. Ugyanúgy, mint az a másik ember, aki ott ül mellettünk. De egy ilyen lehetőség az is, ha Isten emberekkel szomszédnak rendelt bennünket. Ott élnek körülöttünk, sokszor csak egy 10-15 centis fal választja el a szomszédokat, akik ugyanazt csinálják, mint mi, hazajönnek, hogy otthon egy kicsit megpihenjenek, aztán indulnak tovább az életútjukra, dolgaik végzésére. Hogyan kezdjünk hozzá ahhoz, hogy másokat Jézus Krisztushoz vezessünk, hogy másoknak Jézus Krisztusról bizonyságot tegyünk, hogy másoknak elmondjuk azt, hogy mit jelent nekünk a hit. Testvérek, legelőször is vegyük észre, hogy Isten beszélgető távolságba rendel körénk embereket, ami élet szükségeink miatt. És most arra tanít bennünket Jézus, hogy nem mindegy, hogy hogy nézünk ezekre az emberekre. Ha csak úgy nézek rájuk, hogy a macska rúgja meg, hát öten vannak előttem, és miért ülnek ezek itt, hogy nem tudtam hamarabb ideérni, akkor az probléma. Tanuljunk meg Jézus szemével nézni az élethelyzetekre. Van egy nehéz szomszédunk, nézzünk rá Jézus szemével. Meg kell tudnia, hogy az élete talán azért rossz, talán azért kisiklott, mert nem ismeri Istent. Ott vannak sokszor olyan élethelyzetek, amikben mi nem látunk. Nem látjuk a fától az erdőt, vagy magunktól nem látjuk az Isten adta lehetőségeket. A közös szükségeink. Higgyük el, hogy egy csomó olyan embert hoznak körénk, akik Jézust nem ismerik, de akiknek Jézusra szükségük van. Engedjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus példája nyitogassa a mi szemünket erre. Aztról szeretnék másodszor szólni a testvéreknek, hogy miután létrejött ez a kontakt, ez alatt azt értem, hogy Jézus nem csak meglátta ezt az asszonyt, és ez az asszony viszont Jézust, hanem elkezdtek beszélgetni, akkor megnézzük, hogy mi történik azután. Mert talán idáig azt mondjuk, hogy tényleg, hát egy csomó ember van körülöttünk, akikről joggal feltételezzük, hogy nem ismerik Isten titkát. Látom őket, rendben van, de mit csináljak? Mi legyen a következő lépés? Tanuljunk Jézustól. Nézzük meg, hogy mi történik azután, hogy közöttük ez a beszélő viszony kialakul. Annak vagyunk legelőször is tanúi, hogy Jézus az asszony gúnyos és kioktató megjegyzéseit nem veszi fel, nem veszi magára. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez az asszony kioktatja Jézust arról, hogy te zsidó vagy. Nyilván az akkori kornak voltak valami olyan ismérvei, amiből ez az asszony rögtön rájött arra, hogy Jézus nem samáriai származású. Ez a két országrész nem különült el olyan értelemben annyira egymástól, hogy ez mondjuk rá lett volna írva bárkire, de tudják a testvérek, hogy a mikroközösségekben meg tudjuk ismerni egymást jobban, vagy jobban felismerjük, hogy ki honnan jön, talán honnan származik. Nem tudjuk, ez az asszony rögtön elkezdte Jézust kiokítani arról, hogy te zsidó vagy, én samáriai vagyok, én itthon vagyok, te vendég vagy, és tudod, mi nem szoktunk egymással beszélgetni. A mi népünk és a te néped között nincs jó kapcsolat. Jézus fölhúzhatná az orrát erre, de úgy tűnik nekünk, hogy Jézus ezt figyelmen kívül hagyja. Aztán az asszony még egyszer megalázza Jézust, mert azt mondja Jézusnak, hogy mit akarsz te nekem vizet adni? Hát te olyan csóri vagy, hogy még egy korsót sincsen, amivel ki tudnád a vizet meríteni. Megalázza Jézust. Nos, testvérek, tanuljuk meg Jézustól azt, hogy olyan területen mozgunk ebben a világban, amely egészen egyszerűen nem szimpatizál Isten gyermekeivel. Tudjuk a történelemből is ezt, de ma egyre jobban ennek is vagyunk a tanúi, hogyha valaki nyitott szemmel jár és megpróbálja a történelmet, ami ma zajlik körülöttünk megérteni, az arra fog rájönni, hogy ennek a világnak ma valójában a kereszténység szúrja a szemét. Tehát az nem kell, amit a keresztények képviselnek. Az nem kell, amit a Biblia képvisel. Minden jöhet, ami ezen kívül van, de annak, aminek a bibliai gyökereit föl lehet fedezni, no, az nem kell. Ne legyenek ábrándjaink. Azt mondta Jézus, hogy őt üldözte a világ, titeket is üldözni fog. De föl kell vérteznünk magunkat, mert nekünk mégiscsak ebben a világban van dolgunk. Tanuljuk meg Jézustól azt, hogy Jézus nem szívta föl magát. Megtehette volna meg, Isten fia volt. Ő volt az igazság, ő volt az élet. Jézus nem szívta föl magát. Nem sértődött meg, nem duzzogott, nem vette föl az asszonynak ezeket a gunyoros, kioktató megjegyzéseit, ami egyébként a kor története szerint is sokkal súlyosabb volt, mint aminek ma azt látjuk. Abban a korban egy asszony így nem szólhatott be egy férfinek. Mai nyelven mondom. Abban a világban nem tehette meg ezt egy asszony, egy idegennel sem. Ez egy kőkemény beszólások voltak Jézusnak. Jézus mégis türelmesen elhordozta ezt, és viselte ezt. És azt látjuk, hogy azért viseli ezt Jézus, mert van egy célja. Van egy távlati célja az, hogy ez az asszony az ő tanítványa legyen. De most is van egy célja, hogy milyen úton fog oda elérkezni. Ez a cél pedig az, hogy Jézus érdeklődést ébreszt ebben az asszonyban. Nagyon érdekes, hogy azt mondja ennek az asszonynak, annak ellenére, hogy te így gondolkozol rólam, annak ellenére, hogy te a fejemhez vágod ezeket a dolgokat, hogy én zsidó vagyok, meg még egy korsóm sincs, meg edényem sincs, amivel vizet tudnék meríteni. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy van nálam valami. Én tudok valamit, amit, ha te tudnál velem kapcsolatba, és tudnál rólam, akkor te kérnél tőlem. Jézus nem rejti véka alá azt, hogy noha az asszony sértően és lekezelően bánt vele, olyan dolgoknak van a birtokában, amire az asszonynak tulajdonképpen vágya van. Vágya van. És ezt látni fogjuk a történet további részéből, majd ahogy magyarázom vasárnapról, hogy tulajdonképpen az asszony tényleg arra vágyik, testestől, lelkestől, ami Jézusnál van. Jézus fölkelti ennek az asszonynak az érdeklődését. Nem mondja meg, hogy mi ez. Nem áll vele elő Jézus, nem pakolod ki rögtön a portékát a terítőre, nem rakja ki, hogy ki vagyok én, meg ki vagy te. Egyszerűen csak fölkelti az érdeklődését ennek az asszonynak, és ez majd később oda vezethet, hogy elmondja azt ennek az asszonynak, hogy én vagyok a Messiás. Ahhoz, hogy ezt az asszony be tudja fogadni, ahhoz neki hallgatnia kell Jézusra. Jézus vezetésén kell járnia. Ezt azt gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk már, testvérek, hogy ha az emberek elé úgy állunk oda, és valljuk meg, hogy hajlamosak vagyunk erre, hogy azt mondjuk az embereknek, kirakjuk a portékát, a bűnösnek szemébe vágjuk, hogy te bűnös vagy, és elmondjuk, hogy Isten a szabadító egyedül, meg nem menekülsz a pokol tüzétől, ha meg nem térsz, Mi szokott erre a reakció lenni? Az, hogy ránk vágják az ajtót. Azt mondják, pupákok vagytok. Hallani nem akarunk rólatok. Mit képzeltek ti magatokról? Nálatok van az igazság? Lássuk meg, hogy Jézus ezt megtehette volna. Minden jogalapja meg volt rá, hogy megtegye. Mégis egy olyan módszerhez folyamodott Jézus, hogy az asszonyban érdeklődést keltett. Az érdeklődés keltés, az tulajdonképpen arról való egyértelmű jelzés, hogy a dolgoknak van más olvasata is. Hogy a dolgokat lehet más szemszögből is olvasni. Testvérek, a samáriai gondolkozás, a világnak a gondolkozása nem megengedő, mert a samáriai gondolkozás azt tartja és azt véli az igazságnak, amit ő hisz. Azok, akik maguknak kreálnak Isten hitet, szentül megvannak róla győződve, hogy ez az igazság. Azok, akik Isten nélkül élnek és Isten tagadók, megvannak róla győződve, ez az ő hitük, hogy Isten nincs, hogy Isten nem létező. Az érdeklődés keltés azt jelenti, hogy jelezzük azt a mi hallgatónknak, hogy minden dolognak, amit ő magában valahogy elrendezett, van egy másik olvasata is. Lehetséges egy másik olvasata is. Ez tulajdonképpen az érdeklődés keltésnek a lényege. Jézus nem rábeszéli ezt az asszonyt. Ugye nem olvasunk itt arról, hogy Jézus rábeszélné ezt az asszony bármire is, hanem valami egészen más olvasatnak a jelzésével kelti fel az érdeklődését. Azt mondja neki, ha ismernéd, te samáriai vagy, azt gondolod, hogy mindent ismersz. Jézus mit mond? Ha te ismernél engem, mert Jézus magáról beszél, te rólam is azt gondolod, hogy tudod az igazságot. Ki is mondtad? Te zsidó vagy, akivel mi nem tárgyalunk. Te neked nincsen korsód, te egy szerencsétlen nyomorult vagy, aki még vizet se tudsz magadnak meríteni. Ez volt a samáriai asszony hite, meggyőződése. Mit mond neki Jézus? Ha ismernéd az igazságot, van más olvasata is az én személyemnek, annak, amit itt látsz. És Jézus azt jelzi ennek az asszonynak, hogy kész vagyok téged ebbe a más olvasatba beavatni. Testvérek, a hívő ember minden dolgot más olvasatban lát, mint a körülöttünk élő samáriaiak. Mi mindent más olvasatban látunk. A megtérés az a Biblia szerint szemléletváltást is jelent. És ez a szemléletváltás abban van, hogy amíg nem tértünk meg, addig a világot a magunk szemével láttuk, és azt gondoltuk, hogy ez az igazság, nincs is más. A megtérés azt jelenti, hogy az ember igazat ad Istennek. Mert Isten beavat bennünket abba, hogy ő hogy tekint a világra. Ez a Biblia. Ez a Biblia. Isten beavat bennünket, embereket abba, hogy ő, a mindenható, hogyan tekint a mi világunkra, hogyan tekint a mi életünkre. A megtérés azt jelenti, hogy elkezdünk igazat adni Istennek. Az a megtért ember, testvérek, aki igazat ad Istennek. Ez azt jelenti, hogy a saját igazságaimat, a saját nagy okosságaimat, amit a tudományra, a tapasztalatomra építettem, a szépen ki kell söpörni a házból, vagy legalábbis a jó részét ki kell söpörni a házból, és el kell kezdeni újra gombolni magunkon az inget, úgy, ahogyan Isten, Jézus Krisztus a kijelentés által lát bennünket, és láttatja velünk a világot. A hívő ember mindig más olvasatban lát dolgokat. És mit is jelent érdeklődést kelteni? Azt jelenti, hogy amikor az emberek mondják felénk az ő saját igazságaikat, mindig mondják az emberek a saját igazságaikat, ahogy ők látják a dolgokat, akkor meg kell velük sejtetnünk azt, nem szabad elhallgatnunk, de nem is szabad rájuk erőszakolnunk, de meg kell, hogy tudják, hogy a dolgoknak van más olvasata. Ezt ugyan mi közvetítjük feléjük, de az is világos kell legyen, testvérek, hogy ez az olvasat nem a mi olvasatunk. Tehát az emberi nézőpontokkal, amelyeket találkozunk, nem a mi nézetünk áll szembe, hanem Istennek a nézete áll szembe. Mi azt csak képviseljük, ahogyan megismertük, ahogyan elhittük. Az nem a miénk, nem mi találtuk ki, nem mi okoskodtuk ki. Azt Isten közölte velünk, beírta a mi szívünkbe, mi pedig azt, ahogy Isten látja a dolgokat, adjuk tovább. Nem szabad azt feltételeznünk, testvérek, hogy ezt a látásmódot a világ ismeri. Mert ti sem ismertétek, és én sem ismertem. Addig, amíg ezt nekünk valaki föl nem fette. Ne gondoljuk azt, hogy a világ az Isten látásmódját ismeri, úgy született, hogy tudja, hogy Isten miről, hogy gondolkozik. Hogy Isten mit, hogy ítél meg. A világ körülöttünk ezt nem ismeri. Ezt a világnak meg kell tudnia, és a világgal ezt ismertetnünk kell. Tehát az érdeklődéskeltés, amelyet itt Jézus is tesz, azt jelenti, hogy amikor az élet összehoz bennünket olyanokkal, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, és ezek az emberek mondják nekünk a maguk igéit, a maguk meggyőződését, a maguk hitét, akkor nem hallgatjuk el azt, hogy van annak az Istennek, amit mi követünk, olvasata. Az ő dolgairól, meg a mi dolgainkról is. Ez kulcsfontosságú, ez a fordulat a történetben, testvérek. Ez a jelzése Jézusnak, hogy van más szemlélet is. Ez egy kulcsfontosságú esemény, mert ez vezet el ebben a történetben egy nagyon fontos fordulathoz. És szeretném, ha ezt is meglátnák még a mai napon a testvérek, hogy itt egy fordulat következik be ebbe a történetbe, mert eddig a történet úgy nézett ki, hogy Jézus kérdezett ettől az asszonytól, és az asszony adta a válaszokat Jézusnak. De vegyük majd elő János evangéliumának 4. fejezete, és olvassuk el, hogy ezen a ponton ez a történet megfordul, az asszony kezd el kérdezni és kérni, és Jézus válaszolni. Mondjuk úgy, hogy a helyére kerülnek a dolgok. Hát akik jártak egyetemre, és esetleg volt olyan tantárgy, amiből nem készültek fel igazán a vizsgára, azok ismerik azt a szituációt, hogy hát úgy lehet menekülni, hogy az ember érdekes dolgokat kérdez a professzortól. Miközben felelnie kellene. Na most ezt a szemfüles professzorok általában észreveszik, és tudják, hogy itt miről van szó. Testvérek, amikor Isten és az ember viszonylatáról esik szó a Szentírásban, akkor az ember is hajlik erre, hogy adja Istennek a maga igéit. Tanítjuk mi Istent. De a helyes dolog az, hogy Isten tanít bennünket. Ez a helyes viszony. Ennek van helye. Mondjuk úgy, és lássuk úgy ezt a történetet, hogy eddig a pontig Jézus ment az asszony után, hogy ezután a pont után az asszony legyen Jézus követője. De és még nem tudjuk megsporolni azt, hogy elmenvén. Ahhoz, hogy valaki Jézus követője legyen, el kell menjünk érte, el kell menjünk vele. Azért, hogy utána ő, amikor föltámad benne az érdeklődés, a szomjúság, akkor majd ő kövesse végre Jézust, Jézus tanítását, hogy igazat adjon Jézusnak. Testvérek, a mai napon idáig veszük ezt a történetet, és szeretettel foglalom össze röviden. Ma megérthettük azt, hogy a közös szükségeink azokkal, akik Istent nem ismerik, nagyon jó lehetőségek, hogy emberek után lépjünk és velük kapcsolatba kerüljünk. Nézzünk így akár a jövő héten is azokra az élethelyzetekre, amelyekbe belekerülünk, amelyekbe Isten belevisz bennünket. Annak jelzése, hogy az életnek van más olvasata, döntő fontosságúvá lehet abban, hogy emberek elkezdjenek Jézus Krisztus után és az ő dolgai után érdeklődni. Sejtessük meg azt, hogy van más olvasata is az életnek. Nem csak a legyintés, nem csak a lemondás, nem csak az okoskodás, hanem Isten, aki mindeneknek ura, teremtője, fenntartója, beleavatott bennünket az igazságba. Meg kell sejtenie azoknak, akik körülöttünk vannak, hogy feltétlen az az igazság, amire ők építik az életüket, ahogy gondolkoznak, ahogy élik az életüket, az egy rossz dolog. Nem jó alapon állnak. Ne vágd oda a szemükbe egyből. Majd eljön annak is az ideje. Keltsd bennük érdeklődést. Fáradozz azon, hogy valamilyen módon ők elkezdjenek érdeklődni azután, amivel te bírsz, mint Isten gyermeke. Azután az isteni látásmód iránt. Mi szeretnénk, testvérek, a missziót gyorsan intézni, hamar eredményt látni, de vegyük fejünkbe azt, hogy ez egy nagyon körülményes, aprólékos dolog. És Jézus sem várja tőlünk azt, hogy egy tanóra alatt az írástudatlant megtanítsuk írni, olvasni, szótagolni, tolbamondással jól megfelelni. Nem várja tőlünk Jézus. Úton vagyunk. Kérjünk Istentől bölcsességet, kérjünk Istentől türelmet, nagy-nagy alázatot, amikor sértegetnek és bántanak bennünket, hogy mindig tudjuk szemünk előtt tartani ezt a magasztosabb célt, hogy Uram, ha ez az ember meg nem ismer téged, el fog veszni. Adja ezt Isten a mi szívünkbe, és tegyen bennünket készé arra, hogy a továbbiakban is az ő példájából tanuljunk. Amen. Kedves testvéreim, jártek most fennállva, énekeljünk a 397. dicséretünknek az első és második versét. Énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádságra. A 397. dicséretünk első és második versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Köszönöm, hogy megtaláltad!
Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mi világunkba, és köszönjük te neked azt, hogy olyan szép példát adtál nekünk arról, hogy hogyan kerülhetünk mi a nagy messzeségből te hozzád egyre közelebb. Köszönjük te neked, hogy tulajdonképpen velünk is ezt tetted, akik egykor távol voltunk tőled, és nem ismertünk téged, és meg voltunk győződve a magunk igazságairól, akik a hiába valóságra építettük a mi életünket. Köszönjük, hogy küldtél utánunk embereket, akiket azért küldtél, hogy fölfedjed előttünk a te igazságodat, hogy fölfedjed előttünk azt, hogy rossz alapra építjük életünket, hogy el fogunk veszni. Köszönjük te neked mindazoknak az áldozatát és szeretetét, akik így jöttek utánunk életidőnkben és életünk folyamán. Arra kérünk téged, taníts bennünket is így viszonyulni ahhoz a világhoz, amelyben élünk, azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk vannak, és bizony sokan rossz alapra építkezve a veszedelem felé tartanak. Adj nekünk, Urunk, türelmet, adjál nekünk bölcsességet, józanságot, könyörüljél meg rajtunk, hogy meg ne inogjon a mi hitünk abban, hogy te vagy az igazság, és nincsen rajtad kívül más igazság. Senki sem mehet az atyához, csak is te általad. Urunk, erősítsd meg a mi szívünket ebben, és tégy bennünket is alkalmassá, hogy azt a küldetést, amelyre elrendeltél bennünket, tanítványaidat, el tudjuk végezni ebben a mi világunkban. Kérünk téged, hogy tisztogassál, erősítsél bennünket, kinek-kinek miként van erre szüksége. És azokért is kérünk, akik még nem hajoltak meg a te igazságod előtt, hogy könyörüljél rajtuk, beszélj az ő szívükre, hogy elfogadják és megértsék azt, hogy egyedül te vagy az út. Kérünk téged, hogy áld meg életünket, és maradj közöttünk Isten tiszteletünk további részében is. Amen.